Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, ez itt a Fantasy Best League Podcast 154. adása, és az a mögöttünk hagyott forduló nem feltétlen az volt, ahol kellemesen ott lehetett hagyni pontokat, szóval itt nagyon nagy különbségek lehettek csapatok között, és hát szerintem nem igazán van olyan menedzser, aki egy kicsit is ne érezné rosszul magát ez után a forduló után.
Sziasztok! Ez most nagyon negatívan hangzott.
Pedig szerintem így van, mert lehetett jó fordulód, de azt nem hiszem el, hogy volt olyan menedzser, aki nem hibázott volna, nem hagyott volna pontot a padon, vagy a cseréjével ne csinált volna olyat, ami rosszul jött ki. Szóval szerintem kevesen vagyunk így ezzel.
Igazad van. Gyakorlatilag én pont ugyanebbe a kategóriába esek. Viszont nagyon megpróbálom úgy nézni a heteimet, meg az adott fordulóimat, hogy bizonyos dolgoknak, hogyha összejönnek, akkor örülni kell, és akkor a többiből meg leszűrjük a tanulságot, kicsit most, meg egy kicsit évvégén is, és akkor majd javítunk rajta. Én például a head-to-head ligánkat, azt mindig nagyon nézem, és hogyha ott összejön egy győzelem, akkor már úgy a hétvégén nem nagyon panaszkodok. De most például a head-to-head liga mellé még egy zöld nyíl is összejött, innentől kezdve már tényleg boldogság van.
Én sem vagyok szomorú, tehát én is ugyanígy voltam ezzel. Jó, hát nekem ott például egy mínusz 12-t összedurrantott az ellenfelem, szóval igazából én nekem az már jól kezdődött, de hogy úgy igen, tehát itt nagy ágyúk is hozták a pontokat, meg, de közben megvolt az a tipikus trap hatás, ami kell ebbe a gyönyörű játékba, szóval ez megint egy olyan forduló volt, ahol be lehet mutatni minden gyöngyszemet, ami az FPL-ben benne van.
Hogy érted meg a forduló előtti időszakot? Gondolok itt arra, hogy voltak itt kérdéses játékosok, te cseréid is, egész népszerű játékosokat hoztál, igen. Hogyha azt nézem, hogy Nyunyez most nagyon-nagyon felfutott a forduló előtt. Hirtelen ő lett a legforróbb csatárpik. Így a Watkins kérdéses percek szorozva a Liverpool remek sorsolásával, és végül be is hoztad. Milyen volt itt a deadline előtti pár nap?
Hát nem volt jó egyébként, de hát reménykedtem, hogy egyenesebb kommunikációk jönnek itt a menedzserektől a sajtótájékoztatón, hát ez nem történt meg, és úgy voltam vele, hogy egy olyan hétre, ahol három Premier League fordulót fognak megrendezni egy héten belül, oda nem mehetek olyan játékosokkal, akik 50-50-es játékosok, és ez volt az alap, meg hát ugye már előtte volt egy ilyen bóvenes eset, amikor még lehetett azt hinni, hogy ez több esély is van, mint 50%, hogy játszik, és a keretben sem volt benne, és akkor innentől kezdve a bóven egyértelmű volt, hogy őt tőle megszabadulok, de egész egyszerűen így, hogy azt hittem, hogy vagy azt lehetett gondolni, hogy ez a Bournemouth meccs nagyon necces volt Kingsnak, és utána jön a két nehéz meccs, így úgy voltam vele, hogy ő is azon a listán kell lennie, hogy eladjon, mert egész egyszerűen, ha nem játszik a Bournemouth ellen, akkor nem jó pick, és akkor ebben voltak itt emberek, nyilván volt, aki ezzel nem foglalkozott, és hitt magában, meg Watkinsban, hogy játszani fog, végül ő jött ki győztesen, de ja, és akkor hát az, hogy Darwin Nunez jött a csapatomba, az kellemetlen abszolút, és itt érzem azt, hogy ezt a december túl akarom élni, és fölültem erre a hype vonatra, amire mindenki, és hogy ne legyen ebből nagy baj. Iszákot gondoltam, őt akartam nagyon, de itt ezzel a Wilson tényleg már nagyon itt van a kertek alatt nyilatkozattal, azt teljesen elengedtem magamtól, mert akkor Iszákot tényleg hosszú távra tervezi az ember, és ezzel meg úgy voltam, hogy úgyse szeretem erre a rövid 3-4 fordulóra, meg hát ha robban, hát nem robbant.
Nem, pedig minden esély megvolt rá, egy szerintem van. Is. Egyébként én is elég közel jártam ahhoz, hogy behozzam a csapatomba. Nekem két cserém volt a forduló előtt, és abban biztos voltam, hogy Mbeumót be akarom hozni erre a három nagyon jó meccsére, az 100% volt, erről beszélgettünk a podcastben is. És ahhoz, hogy behozzam, muszáj volt még egyet cserélnem, nem tudtam egy-egybe behozni. Valószínűleg, hogyha képes vagyok arra, hogy szimplán Diaby-ból Mbeumót csináljak, és még hát nem is tudom, mert mondjuk úgy be tudtam volna hozni Nunezt, ezt a két cserét meg tudtam volna nézni, mert ugyebár abból is lesz pénz, hogy a Watkins lefokozzuk Nunezre.
Az egy misélye. Ja.
De lényeg, hogy az én kezemet picit megmozgatták az árváltozások is, mert Mbeumo is nőtt, Gordon is nőtt, Diaby is csökkent, Eze is csökkent.
Igen.
És itt úgy döntöttem akkor este pénteken, hogy akkor ezt a kettőt meglépem. Nunez nagyon akartam, mert ott láttam magam előtt, egyszerűen gólban biztos voltam.
Én is.
Tudod, amikor már van a hype, és akkor már a te várakozásaid is ahhoz igazodnak, és egyszerűen csak szomorú. Érzed, hogy oké, hogy -4, de hát egy gólja az biztosan lesz, szóval Watkins meg nem fog játszani, szóval legrosszabb esetben is nullán vagy, és elkezd ez így épülni, de úgy voltam vele, hogy szerencsére láttam egy tweetet, hogy lehet, hogy lesz info Watkinsról szombaton, akkor mondom, jól van, kivárom azt a szombati sajtótájékoztatót, és még egy érdekes adalék az, hogy miért nem léptem meg. Abszolút nem is beszéltünk Darwinról a podcastben. Nem. Tényleg úgy voltunk vele, hogy Isaac az, aki nekünk jobban tetszik, az alternatívák közül. A sorsolást ezt nem annyira vettük figyelemben, azt meg tudtuk, hogy nem könnyű Nunez tulajnak lenni. És ahhoz, hogy ne hozzam be -4-et, kicsit közrejátszott ez is, hogy picit konzisztens akartam lenni azzal, amit mondtunk, és szerintem ez tök érdekes, hogy a podcast tud ebben segíteni, hogy az első gondolatodnál maradj, és ne feltétlen menj a tömeggel. Mondom, nem tartom egyébként rossz igazolásnak, mondja az leigazolását -4-et sem, mert szerintem a körülmények adottak voltak ahhoz, hogy ő jól teljesítsen meg, hogy felrobbanjon. Ez most nem sikerült. Az meg külön csak a klasszikus FPL, hogy Watkins nem csak járt, hanem egy nagyon jó meccse is volt.
Jó, az tipik, de igen, nekem egy van, amit így bánok már, mert Isaac ugye nem büntetett, annak nagyon örülök, és még persze megtelt itt ezen a héten, két meccse még bőven lesz rá, de remélem, hogy azért nem teszi meg. Aki viszont kicsit büntetett, az ugye az én általam sztárolt Álvarez, aki mondjuk nem hozott olyan hatalmas meccset ebből a 3-3-as City Spursből, de azért mégiscsak egy asszisztot oda tudott durrantani, plusz hétközben nem igazán kell nála izgulni, hogy a padra kerül, nyújj ezzel ellentétben. Szóval bár is nézem, egy jobb pick kévált így erre a hétre, még hogyha nyilván előzetesen nagyon elhomályosított a Nunez, de így utólag ez szerintem ki lehet jelenteni.
Most ingyen kicserélnéd?
Ki? Én azt gondolom, hogy ha megtehetném, akkor igen, én kicserélném. Hát meg egész egyszerűen nem azt mondom, hogy például olyan jó meccse lesz a Citynek, sőt, még reménykedem, hogy kikap a Villától, de hát függetlenül Nunezben meg nem hiszek. Látva a teljesítményét, szerintem nagyon védhető edzői döntés lenne, hogyha őt lepadoztatná. Meg egyébként is én egy nagyobb rotára számítok most a Liverpooltól, és abban Nunez simán benne van.
Nekem a saját fájdalmam az egy padoztatás, hogy említetted, szerintem egész igen, sok...
És meglepett, ez engem nagyon meglepett, hogy padoztattál egy nagyon fontos játékost.
Igen, Burnley védőt raktam a padra. Az, hogy az Everton védőmet nem játszottam, az egy olyan dolog, ami benne van. Egyszerűen így, hogy van Arsenal és Liverpool védőm is, így előfordul ez, hogy nem fogom játszatni az Everton védőmet. Nem, mint persze egy jobb védelemről beszélünk, mint a Burnley, viszont a Burnley meg a Sheffield eljátszott. És nekem az volt gondolatom, hogy... Nyilván egy gólt az bármikor kaphat ez a védelem, és abszolút nem számoltam támadó pontokkal, ezért Taylor tényleg hozni fog 5-öt az egész szezonban, szóval ez nem hiszem, hogy úgy nagyon befolyásolnia kéne a döntéseinket. Viszont amire azt gondolom, hogy ez egy hiba volt, és hogy elrontottam, az, hogy Dean-t raktam elé, és konkrétan egymás közt beszélgettünk arról, hogy milyen régen volt utoljára kapott gól nélküli meccse az Aston Villának. Ráadásul idegenben játszottak, Ráadásul egy olyan csapat ellen, aki pont most kezdi összekapni magát, uh-huh. nagyon rosszul kezdett a Bournemouth, de a legjobb meccsé azok most az utóbbi 2-3 fordulóban uh-huh. voltak. És hogyha ezt nézem, és így raktam Dean-t Taylor elé, akkor arra nem tudom azt mondani, hogy ez nem volt hiba. Szóval ezt megbántam, és ez egy olyan dolog, amiből majd tanulni kell, és ez abszolút nem ilyen varianciának gondolom, hanem szerintem ezt benéztem.
Hát, figyelj, azért én nem vagyok veled ennyire szigorú. Mert például az én védelmemben egyértelmű volt, hogy a Beyer a legjobb védőm. De nálad azért ez nem így volt. És azért igen, ott szerintem a Tsimikas meg az Arsenal véd, a Gabriel az egyértelműen előtte van, és hát figyelj, azért a Dean-nél mondhatjuk azt, hogy azért ott vannak a szögletek, néha még egy-egy pontrúgást is elkap a Douglas Lewis-tól, szóval támadó pontokat jobban várhatott az ember tőle. Úgyhogy én azt mondom, hogy és ugye elméletileg volt is egy asszisztja, amit utána elvettek a videóbírózás után, tehát nem volt ez olyan messze, az, hogy ennyire felrobbantak, és lényegében az összes Burnley védő adott egy asszisztot, azt azért senki nem látta, azért valljuk be. Tehát azt magam előtt, mert még a Charlie Taylor a beadások után ad egy asszisztot, de az, hogy a két közép hátvéd adott egy-egy asszisztot, teljesen értelmezhetetlen. Tehát, hogy ez egy olyan hiba volt a Matrixban, ami megint így nagyon kilengett.
Nehéz, nagyon nehéz. Az biztos, hogy nem volt annyi ebben a döntésben, mint ami végül született, így, hogy pont az egyik védőnek összejött 10 pont, a másiknak 11, aztán volt itt 9 pontos védő is. Ennyi nem volt ebben a döntésben, és túl misztifikálni se kell, pont nem. Igen, az első gondolatom az ez volt, hogy beszéltünk a Villáról, elmondtuk, hogy a 6. fordulóban volt utoljára kapott gól nélküli meccsük a Chelsea ellen, az nagyon rég volt, viszont a másik oldalra meg simán oda lehet azt is rakni, hogy a Burnley-nek ez volt az első kapott gól nélküli meccse. Minden fordulóban kaptak gólt, eddig volt egy győzelmük, az pont a Luton ellen, ott se tudták megúszni, szóval... Most végignéztem Taylornak a pontjait, teljesen beteg. Egyszer összehozott 6 pontot, amikor a gólt lőtte, rögtön a válogatott igen. szünet után a 10. fordulóban a Bournemouth ellen. Azon kívül kétszer hozott 2 pontot, ez nála egészen jó teljesítmény, mert egyesek is nullák voltak ezen igen, kívül.
Hát én konkrétan ugye ezt csináltam Bayerrel, megnéztem, hogy eddig hány pontot hozott a csapatomba kezdőként, és most van ez a 11 pont, van egy 3 pont, ugye az a legendás meccs, amikor kapott egy bónuszt a semmire, és még volt a Luton elleni 2 pontja. Tehát, hogy ahhoz képest egész jól kihoztam belőle a pontokat. Tehát összesen van a csávónak 20 pontja, én kizettem belőle 16-ot. Szóval 3 meccsen. Ja, úgyhogy...
Szerinted most nem szigorúság, vagy nem szigorúság, te ebből levonnál valamit? Ebből a döntésből? Ezt így hogyan értelmeznéd?
Hogy a Sheffield. A Sheffield az mindig mindent felülír.
Igen, és ezért kellett volna a Burnley védőt kezdeni, mert ennyire rossz volt az ellenfél.
Igen, szerintem igen.
És otthon játszottak.
Szerintem igen, meg eleve azért a Burnley hát nem annyira van jó vonalon, mint a Bournemouth, de azért látszik, hogy kicsit így összeszedték magukat. Nyilván a sorsolásuk is sokkal kellemesebb, de látszik, hogy kicsit stabilizálódtak. Úgyhogy, a Sheffield igazából nálam is. Nyilván nekem nem nagyon volt választásom, mert volt egy Matty Cashem, meg egy Pedro Porrom, akiket fixen volt, hogy a padon tartok, tehát ott így nem is volt nagyon kérdés. Ugye a Cash is egy érdekes sztori, mert papíron kezdhettem volna a kest, de mindenhol az jött le, hogy ő a padon lesz. Aki Aston Villa szakértő, vagy nagyon érti a csapatot, az mind azt mondta, hogy kizárt, hogy a Matty Cash kezdjen. Innentől kezdve nekem egyértelmű volt, hogy Porro mellett ő lesz a padomon, és akkor egy Gehivel, meg egy leszelszel lett ez a védelem úgy kerek, és...
Ezért baj, hogy nekem egy jobb Aston Villa védőm.
Igen, de egyébként ez mondhat, én a forduló előtt azt írtam, hogy jó, hát tök baszó a csapatom, de hát a védelmem az vállalatlanul fos. Aztán végül a védelmem hozta a pontokat, meg ő mentette meg.
Most akkor a Matty Cash kezdény versenyfutásba ezt hogyan írjam? Írhatom
ez
azt,
bukta, hogy... ez bukta, ez neked bukta. Tehát,
nem írhatom azt, hogy egy ponttal vezet Dean, sőt nem X-en vannak még mindig, most akkor még mínusz 10.
Igen. igen. Nehéz ez. Mert mondjuk, ha nekem Luka Dínyem lett volna, akkor a Gehim nem kezdett volna. És akkor Dínyt valószínűleg berakom a kezdőbe. Annak ellenére.
Hát igen, az a Palace védőse úgy sült hát el, ahogy sokan vártuk nem, az utóbbi nem. fordulókban.
De az a baj, még egy meccsen van vele. Még most nem rakom ki. Most a Bournemouth ellen berakom, de hát nem számítok semmi jóra, tehát alapvetően. Csak még most nem akarok, nem tudom, bármilyen másik védőt behozni, mert most pont most vannak ezek az ilyen fordulásváltozások, amiket ki kell várni ezt az egy-két fordulót szerintem a védőknél.
Lesz edzőpattanás a Sheffieldnél? Kirúgták Paul Heckingbottomot.
Sziasztok, Chris Wilder, a sikeredző.
Hát, még nem lesz ott, nem? Ez még egyelőre csak hír, és
hát egyelőre
nem olvastunk konkrétumot, ugye?
Konkrétumot én se olvastam, de lehet, hogy szerintem más tére fogunk. Attól függetlenül nem biztos, hogy ő, még ha ki is nevezik, nem biztos, hogy leül már rögtön itt hétközben a kis padra, de szerintem hétvégén már...
Járást igazából.
Igen, tehát akár be is ugorhat, tehát nem kell nagyon fölhívod, érted?
Szerintem a keret is. Kb. 80-90%-ban.
Kb. Hát pont ezen gondolkoztam, hogy a Fleck az mekkora sztár volt nála, és most szinte alig játszott, úgyhogy számítok ilyen comeback-ekre, hogy így visszatérnek a jó öreg harcosok. Úgyhogy összességében igen, hát valamit várok. Tehát, de mondjuk ott mekkora tud pattani ez a Sheffield, azt nem tudom. De nem várok túl sok pattanás, de mondjuk pont vicces lenne, hogyha Liverpoolt megszorongatnák így ebben a helyzetben. Mikor nem most? Hát kihozták az edzőt. Még nem, tényleg az a baj, hogy ez a csapaton ez nem fog segíteni, mert hát vakon van.
Majd most a visszatérő arcokról jut eszembe. Hogy hívták azt az arcot, aki csatár volt a Sheffieldben? És McCormick, vagy hogy hívták?
A McGoldrick. McGoldrick. Hát aki, hát konkrétan minden ilyen statbuzinak a kedvence volt. Hogy a legjobb játékos a Premier League-ben, amióta gyakorlatilag a történelme van. És igazából ilyen meg nem érted, Jenny. Azt sem tudom, mi van a csávóval.
Mekkora figura volt, te jó ég.
Nagyon nagy flash volt. Itt, úristen, tényleg, a csávó nem tud gólt lőni. Hát meg, ja, hát egyébként igen, azok jó nevek voltak. Meg hát még mindig ott van a Brewster szerintem, vagy az nem tudom az, ami
ott van. Igen. Jó, de hát most jó játékosokra gondolunk, tehát McGoldrick, ő tudott valamit.
Hát ő tudott, igen, a McGoldrick, McBurney 2, az nagyon működött, igen. Szóval összességében én azért azt mondom, hogy itt a Liverpool... Szerintem az a standard, hogy itt nagyon kiüti a Sheffieldet, ennek ellenére is. Szóval Mo Salah-t nem megrakni kapitánynak, az valószínűleg túl gondolása ennek az egész következő fordulónak.
Most idegen bemennek, oké, de
a legrosszabb csapat
nincsen ebben a csapatban.
Kászló 8-ot vert idegenbe.
Egyébként a pool rendesen meg tud izzadni mostanában az olyan meccseken, amiket tönkre nyer.
Egyébként igen, hát nem tudnak védekezni. Hát most is ez botrányos volt, amit itt produkáltak. Tehát nehéz erre mit mondani, amit a
Én csak, ha láttam olyan gondolatokat, hogy Trent újra pick, stb., de ameddig nem tud egy clean sheetet lehozni a csapat, addig nem is értem, hogy merülhet fel Trentnek a neve.
Nem tudom én se. Tehát nyilván nagyon jól kijöttek ebből a meccsből a Trent tulajok, és hát ismerünk olyat, aki erre a fordulóra hozta be. Ez én nem tudom megérteni az ilyen dolgokat. Ez a high level FPL, de nem.
Amikor jó a Liverpool sorsás, és amikor ennyire jó, mint most, olyankor Trent mindig egy olyan játékos, akivel lehet támadni. Mert azt tudjuk, hogy
ha persze, benne, összejöhet.
10 pont az bármikor benne van. Szóval ebből a szempontból megértem, de nyilván én is úgy vagyok vele, hogy
nagyon drága.
Nem tudnám, igen. Lemondással jár, annyiba kerül, és azt meg nem érzem, hogy clean sheetek nélkül, hogy hogyan tudnám megérni.
Nem, meg igen, akkor mindenképp le kell mondanod, ugye ez a nagyon jól bejáratott középpályáról, és most még jobban bejáratott ezzel a Son, Saka, Salah, Mbeumo 4-essel, ez egyik se egy olcsó játékos, és akkor ezekből fixen el kell dobnod az egyiket, mert igazából a csatárod az fixen megvan, vagy a Watkins, vagy a Darwin, vagy az Alvarez, vagy az Isaac, és akkor ott van még a Haaland is, akkor itt már vannak ezek a fix arcok, és azért valljuk be, hogy ja, tök szexik ezek az 5.0 környéki középpályások, és egy-kettő még tényleg nagyon durván felül is teljesít közülük, meg majdnem mindegyikre el lehet mondani, hogy hú, van valami ilyen, hogy jól néz ki, de azért úgy tényleg itt a Gordon nyerte meg egyértelműen ezt a versenyt, ki is lőtt szerintem már lassan ebből az 5.0-as ártartományból bőven, és akik maradtak, a többiek, azok őszintén, a Cole Palmert még mindig nézegetem, de nem megy még mindig beraknom. És nyilván most itt sérült is volt, nem kezdett, szóval ezt én nem bántom, de úgy kicsit távol vagyok tőle. A Vanktól megint csak, szóval nem találom azokat az arcokat itt, akiket lefokozzak, és utána legyen egy trendem a védelemben.
Ja, és oda kell figyelnünk a sárgalapokra is, mert Vanknak például pont 4 sárgája van.
Így van.
Hogyha jól emlékszem, hogyha drága védőkről van szó, akkor Trippier ugyanez. Ezt szoktam mindig nézni mostanában a head-to-head bajnokságunkban, hogy hát olyannal játszok majd, akinek ki fog dölni Trippier. Mert előbb-utóbb össze fogja hozni az
ötödik sárgát. Szerintem is össze fogja. Newcastle-be ez standard.
Persze. Most még messze van a 19. forduló, igen. És 19 meccs után van az, hogy az öt sárga az átvált 10-re.
Igen.
Szóval oda kell figyelni ezekre is. És igen, nehéz. Még mindig azt érzem, hogy pont így a sárgákat is beleszámolva Gordon után Palmer következik az olcsó középpályások között, de nagyon nehéz nem Gordont hozni, amikor így szállítja a 10 pontokat.
Hát döbbenetes egyébként. Én nem tudom, ez a Trippier Gordon kettős egyébként, ez súlyosan elrontja például a fordulóját azoknak az embereknek, akiknek nincs benne. Mert azt érzem általában, hogy ez a kettős ez így együtt jár, és akinek van Gordonja, annak van Trippierje is, és akkor egy ilyen gól után lényegében felrobban a csapata, és addig tök jó fordulónak hitted, aztán utána szépen lassan fölérnek a te szintedre, és akkor értelme nem is lett ez annyira hiper-szuper forduló, inkább csak átlagos. Szóval ez úgy kicsit kikészít engem is, nem vagyok messze a Gordontól, de úgy vagyok vele, hogy majd kicsit később lesz nekem inkább ő alternatíva, az nagyjából egy-két forduló múlva, mert inkább a csatársoromat kell szerintem rendbe raknom.
Nem tudom, nekem tetszett az, amit írtál, ahogyan tudnád hozni Gordont, szerintem az is egy jó csere lenne, és nem tudom, hogy Solanki mennyit javítana a csapatodon.
Hát annyit javít, hogy sokkal stabilabbá teszi, és nekem az fontos, illetve Gordont is úgy is tudom hozni, tehát hogy igazából az van bennem, hogy Darwinnak az ideje már most ketyeg lefele, Mbeumo ugyanez, és akkor ott lehet majd egy ilyen ügyességet megcsinálni, hogy Mbeumo-ból csinál az ember egy Gordont, Darwinból meg újra visszahozza Watkinst, és akkor Solanki ugyanúgy megmarad a csapatomba, és valahol ez van így tervben a közeljövőre, hogy meglegyen a Watkinsom a 18. fordulóra, ott már nem kell úgyse az Mbeumo, lesz egy Gordonom, és akkor nem is kell legalább Palmerig lemennem, hanem tényleg egy Gordont hozhatok, és most jön két olyan meccse a Newcastle-nek, ami két idegenbeli meccs, én őszintén reménykedem benne, hogy kicsit megszenvednek az Everton meg a Spurs ellen, de nem, nyilván nem lepődöm meg, hogyha bedarálják mindkét csapatot, de szerintem
pont az Everton ellen, Gordon, ott...
Igen, benne van, abszolút benne van, egy ilyen FPL-es direkt kicseszése volt csapata ellen, én is látom magam előtt, de Goodison Park, nem tudom, ezek olyan ilyen reménykedések, amik akiknek ilyen tulaj, ezek a játékosok azoknak ez ilyen plusz indok, érv, hogy reménykedhet.
Gordon nekem kicsit az a játékos, aki Cantwell sose lett. Ezt érzem rajta kicsit.
Kicsit iszonyat igen.
Hajtós. Nem érzem különösebben extrának a tudását, de bőven felül tudja teljesíteni azt, ami benne van. Legalábbis én így látom.
Igen. Igen, hát meg lehet, hogy ez lesz egy olyan futása, mint amilyen tavaly Almironnak volt, tehát, és ez a kezdete az egész történetnek, itt, ami a mögöttük hagyott, nem tudom, 3-4 fordulóba volt, és ez ugyanígy folytatódik tovább, látom magam előtt, de na, ja, szóval tényleg, hogyha látom, hogy be fogom hozni, tehát most jelen pillanatban ő a legközelebbi középpályás, akit akarok. Úgyhogy szerintem akinek nincs bent, az majd, hogy nem mind ugyanígy van ezzel. És ez nem teljesen okés is.
Te említettél egy pár nagyon érdekes dolgot, ami tetszett. Egyrészt az ilyen dolgok, mint hogy az előző fordulóig arról beszéltünk, hogy Mbeumót be kell hozni, és nyilván ez így valamennyire egy ilyen evidencia volt, de most már amúgy simán el lehet kezdeni azon gondolkozni, hogy majd mikor lehet kirakni. És ugyanúgy, ami nagyon jó volt szerintem, az, hogy mondtad Watkins-t és a 18. fordulót. Most igen. Sokan kirakták Watkins-t, sokaknál még ott van. Igazából bármelyik táborba tartozunk, arra szerintem érdemes odafigyelni, hogy a 18. fordulóban, amikor nem lesz a Manchester City és a Brentford, akkor Watkins a Sheffield United ellen fog játszani otthon, és az egyik legjobb játékosnak tűnik erre a fordulóra, szerintem ott...
Kapitány.
Hát akár minden csapatban kb. Ott kell lenni arra a körre, én most ezt érzem.
Így van.
Most van ugyebár két nagyon nehéz meccs az Aston Villának, a City meg az Arsenal, bár pont egy Rodri nélküli City-vel fognak játszani, Grealish se lesz, ez azért jó hír.
Abszolút.
Utána Arsenal meg Brentford idegenben. Ezek még mindig nehéz meccsnek számítanak, szóval a következő három az továbbra sem néz ki jól az Aston Villának, viszont szerintem sokan azért fogjuk megtartani Watkins-t, mert hogyha azt is belekalkuláljuk, hogy három forduló múlva meghozni szeretnénk, akkor már nem éri meg a kifelé cserét egy ilyen stabil játékos.
Így van, szerintem a Watkins sztori ezért nagyon érdekes, mert igen, mi döntöttünk, mi azt mondtuk, hogy elengedjük az ismert információk miatt, és akkor nyilván nem is hozzuk vissza, még a Brentford meccsre se hiszem, hanem majd csak utána a 18-asra, és ti meg ott vagytok azzal, hogy igen, erre a nehéz sorsolásra ti meg benn fogjátok hagyni, és akkor itt lesz egy ilyen ellentét, hogy ja, mi reménykedünk, hogy Watkins megszenved ezeken a nehéz meccseken, de igen, az alapvetően szerintem valamennyire mindegyik meccsen lehet bizakodni, meg hát Watkinsról beszélünk, tehát bármelyik meccsen azért odarakhat gólt, gólpaszt, és akkor már jók vagytok.
És mind a két tábor tud bizakodni, és
abszolút.
Ez az, amit most nagyon élvezek. Szerintem a szezon eleje az viszonylag gyengére sikeredett ennek az FPL szezonnak. Azt érzem, hogy ott nem sok minden történt, talán nagyon hasonlóak voltak a csapatok. Én így éltem meg legalábbis, és úgy, hogy az első három fordulóm nekem például nagyon jól sikerült, szerintem az egyik legjobb első három fordulóm volt, de akkor se voltam túlzottan odáig a szituációért, meg ahogy a játék éppen kinézett. Most viszont azt érzem, hogy elkezdtek a csapatok szétválni. Nyilván igen. Most sem az van, hogy hirtelen 5 játékos van minden pozícióra, viszont nagyon jelentős különbségek vannak. Az, hogy valaki Darwinnal megy a Fulhamre, vagy izgul a második napon Watkinsért, hogy egyáltalán játszik-e, összejön-e, itt most vannak jelentős különbségek, és fontos döntések, és olyan döntések, amik nem is feltétlen mindig egyértelműek.
Igen, igen, meg hát ott a középpályán, hogy most Sont meg Sakát az esetben valaki beáldozta, hogy jó, legyen 3 jó csatára, és szerintem azért ilyet is láttunk sokat, hogy most azért az Isaac Watkins, meg az Isaac Darwin, vagy a Darwin Watkins csatársorok azért megjelennek itt Haaland mellett, szóval az nyilván azt jelenti, hogy akkor a középpályából kell lentebb adni, mert már a védelmet szerintem már mindenki annyira lenyomta, kivéve vannak a Trippier tulajok, akik nyilván még mindig szárnyalnak Trippierrel, de Trippier után már ilyen 5 pont fölötti középpályás, vagy mi védők, már csak az árzenálosok vannak itt jelen, és onnantól kezdve tényleg, hát én, ha ránézek a csapatomra, nekem a Pedro Porro 5.1 a legdrágább védőm, és onnantól kezdve is Komár 4.8, Cash 4.6 a Gehi, szóval igen, itt a védelmekre már nem igazán szánunk túl sok pénzt. Ami érthető is, mert ebben a fordulóban is 3 clean sheet volt, amiből az egyik a Burnley volt, az Everton, meg a Newcastle. Tehát akkor mit költsünk védőkre?
Jó, azért az érve másik oldalán meg ott van az, hogy Trippier hozott 12 pontot, Trent meg 13-at.
Hát percre...
Bemmi volt jobb.
De nem csak Bemmi, így van, és ő se hozott klinsitet, és egyébként gólt se lőtt, én szerintem, de mondom, ezzel lehet vitatkozni, hogy most akkor az gólt érte, vagy inkább öngól volt. Mindegy, ennyi elővel igazából Holland is gólt lőtt, és igazából Son nem is lőtt öngolt. Itt elég tágan kezelik ezeket a dolgokat mostanában az FPL-ben, meg a PL-ben, de igen, hát vannak ilyen sztorik, én ezt megadom, és azért valljuk be, én nem számítok Trenttől, azért látva itt például a pool sorsolást, szerintem majd még elgondolkoznak a Trent tulajok, hogy elengedik őt, és belőle vesznek ki pénzt, mert ő mindig az az arc lesz, aki túl drága is, és lényegében, ha lefelezed azt az összeget, amennyiben ő kerül, azért is kapsz egy baromi jó védőt, vagy hát egy okés védőt. Például, amikor ha löszelsz nézem, akkor aztán végképp. Pumpert Gabónak volt egy olyan kérdése, hogy mihez kezdenétek White-tal és Enketiával?
White szerintem még egy fordulóig egy tök jó választás. Főleg úgy, hogy Tomiyasu kidőlt.
Kicsit igen.
Amennyire tudom.
Igen. Bár nem súlyos.
Sztori. Szerintem a következő meccsre a Luton ellen ott nagyjából garantált az, hogy White fog kezdeni. És pont ezért ez egy nagyon jó alkalom is arra, hogy játszassuk. Utána jön az Aston Villa, a Brighton és a Liverpool. Az előző adásban volt erre egy nagyon jó kérdés, hogy
igen.
Hány meccsre hozzuk azokat az Arsenal védőket, akiket most behozunk. Hát ez most úgy néz ki, hogy nagyjából egy meccs van még bennük, hogy a hát következő igen. 4 fordulóban.
Hát ez a Wolves, ez pehes volt egyébként, ez a Wolves, hogy elment ezen a meccsen a clean sheet már. Annyira nem volt a Wolves benne a meccsben, nyilván voltak veszélyes támadásaik, mert tényleg nem rossz ez a Wolves, de ez inkább egy clean sheet-es meccs volt, mint sem, hogy elmenjem.
Engedje pedig teljesen offos.
Hát ő elég jó fos, igen. Tehát én se látom magam előtt, hogy így miért. Én értem, hogy ilyen kis százalék esély van rá, hogy azt mondjuk, hogy hétközi forduló, és akkor berakja a kezdőbe, de őszintén lehet, azzal se nyerünk olyan sokat. Tehát, hogy itt Enketiának volt egy jó meccse, és azért valljuk be, ez így nagyjából ennyi lett ez a történet. Sajnos. Szóval... Ja, szerintem is engedjük el. Tudom, hogy nehéz onnan elmenni, én is ezzel küzdök, még most is, de azért ügyes cserékkel szépen fel lehet ugrani, akár pont Solankyra, és ő egy olyan választás lesz, aki nagyon sokáig megoldja azt a pozíciót.
Tvili kérdezte, hogy kik lehetnek azok a játékosok, akik kevés csapatban vannak ott, mégis nagyon jók lehetnek itt a következő pár fordulóra, mondjuk a szezon feléig, a 19. fordulóig. Van-e olyan játékos, aki nagyon tetszik neked?
Hát igen, itt ha tényleg csak Game Week 19-ig nézi az ember, akkor azért nehéz helyzetben van, mert itt, ha nagy csapatokat nézi, akkor vagy az van, mint a City-nél, hogy lesz egy konkrét blankje, és egyébként amúgy tök jó sorsolásuk van, de az úgy megnehezíti bármilyen City differential játékos ajánlását, illetve ugyanez van a Liverpool-lal is, kicsit az Arsenal-nál is, azért ezt érezzük itt ezzel a három meccsel, amit már nagyon régóta említünk, szóval úgy az igazi jó nagy csapatokban akiket tényleg nagyon keresünk, hogy felrobbanhatnak, és nagyon kevés csapatban vannak benne, szerintem ilyenek nem igazán vannak. Szóval Hát esetleg a Chelsea fele lehet elindulni, akiknek tényleg jó lesz a sorsolások, akár már most ez a Manchester United elleni meccsel kezdődően is, és azért a Chelsea-ből bőven van olyan, akik most hát nagyon messze vannak. Tehát lényegében Cole Palmerrel fedi le mindenki a Chelsea-t, és azért ott vannak még olyan játékosok, akikre be lehet próbálkozni, nyilván itt Raheem Sterlingre gondolok, de hát igen, abban azért legtöbbször nincs köszönet, tehát most is 3 gólból sikerült semmit se összehoznia. Nyilván szögletgóloknál nehéz helyzetben van, de hát ez van. Szóval összességében nehéz mit mondani erre. Én még mindig azt mondom, hogy az említett Solanki csatárposzton nagyon okés választás pont erre az 5 fordulóra, álomsorsolása van a Bournemouthnak, mondhatjuk azt, igazából csak az idegenbeli meccsek száma lehet az, ami kicsit zavarhatja az embert, de sorsolás szempontjából top, ugyanez szerintem a Newcastle-nél is ez a helyzet, de onnan meg már azért megvannak azok a játékosok, vagy hát igen, azokat nem mondanám feltétlen differential pickeknek. Szóval nehéz azért most így erre a rövid 4 fordulóra néznem valami váratlant.
Hogyha nem lenne 4 sárgán, akkor én lehet, hogy Huangot mondanám. Pusztán ezért, mert nagyon előre játszik, és úgy néz ki, hogy jó formában van.
Úgy néz ki, hogy 10 lövő.
Igen, ez így abban az ártartományban elég menő, ahol ő van, de 4 sárgával biztos, hogy nem hoznám be.
Nem, nekem is ez a bajom. Én is nagyon sokáig néztem, hogy tök jó megoldás lehet 5. középpályásnak, de így ez nagyon hideg, szóval fú,
és bocsánat, persze... Ez konkrétan esélytelen, igen. Mondtad a Chelsea-t, szerinted hány percet kell lássunk Nkunkuból abból, hogy azért, hogy pit legyen? Szerinted
hát sokat,
mikor fogunk elcsábulni?
90. Első 80-90 perces meccse után beszélgethetünk róla, de akkor is azért nagyon net. Tehát ez egész hosszú volt ez a kihagyás, és azért látszik, hogy már edz a csapattal, de még a meccs keretben nincs benne, és ez már hetek óta így van. Szóval vigyázz vele a Pochettino, és szerintem...
Tök jól csinálják amúgy. Én egész is. Ritkán szoktam ilyeneket látni, aztán lehet, hogy csak én nem figyelek eléggé, de tök menő, hogy már régóta a csoporttal lehetsz, de még nem erőltetik.
Szerintem ez király, és itt lesznek ezek a könnyű meccsek, szerintem itt majd elő fogja venni még a sűrű időszak, azért én számítok rá, hogy már mondjuk ugye most még lemegy ez a 2 forduló ezen a héten, aztán utána azért lesz egy 7 pihi a Chelsea-nek, és akkor például egy Sheffield United ellen otthon nyilván vakon nem raknám be, de én azért ott már például egy meccs keretre minimum számítok, és miért ne kezdhetne akár egy Sheffield United ellen. Szóval szépen lassan elérkezünk, ami lehet, hogy pont az lesz, ami, hogy van ez a nagyon jó sorsolása a Chelsea-nek, és pont majd csak a végére érezzük azt, hogy igazán beépült ebbe a csapatba. Úgyhogy lehet, hogy négybe kihagyja ő ezt a nagyon jó futást.
És már differenciált kell mondani, akkor Brennan Johnsonról neked mi a véleményed?
Nem tudom, én nagyon néztem, itt főleg draftos agyammal, viszont Richarlison is back, ami...
Szóval őt rakjuk be.
Nem tudom, nyilván nem, de ez kérdéseket vet fel, de hozzáteszem, egyébként, főleg majd most itt a Spursnek is egész jó sorsolásai jönnek, azért azt el tudom képzelni, hogy Kulusevski ugye visszakerül 8-as posztjára, és akkor lényegében Brennan Johnson, Son és Richarlison is játszhat, szóval egy jó támadó Spursben, ott Lo Celsóval, meg még nem tudom, mondjuk egy Höjberggel, ezt simán látom magam előtt, úgyhogy nekem tetszik egyébként, amit a Johnson csinál, de szerintem nem ő az az FPL pick, akit keresünk. Egyszerűen nincsenek benne úgy a gólok, asszisztokat adogat, amiket így beadogatja a labdát, úgyhogy nem, összességében inkább csak így távolról nézem.
Abszolút nem differential, viszont lehet, hogy most még annak számít. Pope lesérült 4-5 hónapra, yeah, Dubravka yeah. pedig bekerült a Newcastle-nek a kezdőjébe. Szerinted érdemes behoznunk? Például a leggyakoribb kapus párosításra szerintem Turner és Areola. Ezt te wildcardod volt.
Így van.
Nagyon sok csapatban van ott, utána az én wildcardomon a legnépszerűbb az szerintem egy nem játszó kapus és Areola volt. Sok embernek van Johnston is Areola, valahogy nagyjából ezek azok, amik hirtelen az eszembe jutnak. Ezeket érdemes megtörni egy kapus cserével, és hát behozni Dubravkát?
Azt, amikor ilyen Johnston Areolákat látok, és ott jön képbe Dubravka, azt nem igazán értem, őszintén megmondva. Tehát értem, hogy van két szar kapusod, és reménykedsz, hogy veszel olcsón egy jót, de hát hogy mondjam, tehát amikor van két játszókapusod, akkor abból old már meg, hogy ez így valahogy kijöjjön. Tehát azért jó, a Palace-ban most csalódtunk itt az utóbbi egy hónapban, de attól függetlenül ja, tehát nem bántanám igazából a két játszókapusos sztorit, tehát azt még mindig ilyen kicsit cseréigetésnek érzem, de nyilván, hogyha valakinek ez a legnagyobb problémája, akkor persze, mert upgrade-eli a csapatát, hogyha Dubrovkát behozza, tehát az a semmi bajom nincs. A másik oldal, akinek tényleg Areolája van, és hát a Turner is már egy nem játszókapus, ott ez egy érdekes kérdés, mert ott érzem azt, hogy te most húzol egy jobbat, csak itt már megint az a bajom, hogy legalábbis én még nagyon messze állok attól, hogy Dubravkát behozzam. Tehát nekem az egy cserém nincsen meg, és a mínusz négyet meg nem látom nyilván erre előni. Ahhoz akkor nagyon jó fordulónak, nagyon jó sorsolásnak kéne kijönnie, hogy ugye azt lássam magam előtt, hogy ez a mínusz négyet megéri. Szóval így egyelőre én például a Dubravkától viszonylag távol vagyok. Így Game Week 18-9-ig szerintem biztos nem lesz erre cserém, hogy behozzam.
Én olyan közel állok hozzá, hogy meg is léptem tegnap a cserét, amikor még 3,9-re
került. Jól megy neked. Ennyi. Hát ez mutatja a csapatod állapotát.
Picit. Szerintem mert azt érzem, hogy a középpályám az most jól néz ki.
Egyébként
a legutóbbi körben költöttem oda két cserét, és a csatársor is egész jól alakult, így, hogy Watkinsnak jó fordulója volt, pont amit beszéltünk, valószínűleg egész okés húzás most tartani. A védelmemen lehetne javítani, viszont a kapuban is nagyjából akkor a javulásnak érzem azt, hogy most Areolát legalább bizonyos meccseken le tudom ültetni, de jó meccseken se jönnek tőle pontok, a Newcastle az egyik legjobb védelem, 3,9 az nagyon-nagyon kevés pénz, és akkor én így Areola mellé hoztam Dubravkát, valószínűleg nagyjából ugyanannyit fognak játszani ők ketten a csapatomban januárig biztosan. Addig szerintem nem kérdés, hogy Dubravka fog játszani, és hogy ő fog kezdeni a Newcastle kapujában. Utána meglátjuk, hogy akar-e esetleg igazolni valakit a Newcastle. Azt érdemes letisztázni, hogy nagyon sok cikk született arról, hogy De Gea szabadon igazolható, Pope 4-5 hónapra dőlt ki, szóval miért ne hoznák a spanyolt. Viszont ezt januárig nem tudják meglépni, mert van elég kapusuk, és nem tudnak hozni most egy másik kapust, akit már játszathatnának decemberben. Szóval itt bármi is történik, az új évig biztosan Dubravka lesz, hogy csak nem hoz össze 2-3 borzalmasan borzasztó meccset, akkor szerintem stabil a helye. Igen, szóval én megléptem.
Szerintem ez abszolút vétető, mert mondjuk ha megnézem, akkor mondjuk a védelemben is kb. Egy Newcastle védő lenne talán az egyik legjobb igazolás. És ha meg azt veszem, jó, hát itt Botman állapota az mindig egy ilyen napi hír. Tehát hogy az olyan, hogy így minden nap változik. Egy ilyen örök változó. És őszintén nyilván én azért azt gondolom, hogy kb. Februárig nem fog játszani a csávó, de ettől függetlenül már nem tudom, a csapattal edz, most éppen ez van, de ilyen már volt egy ideje. Na mindegy, de kimondható, hogy azért jelen állapotban Dubravkának jobbak az esélyei hosszabb távon, mint Lösszelsznek, és így szerintem ez abszolút egy jó igazolás. Livramento meg egy nagyon érdekes pick, és ő egy nagyon-nagyon jó pick lehet, meg lehet, hogy már az is, csak még nem fedeztem fel eléggé, de ott még úgy kicsit bizonytalan vagyok, bár azt gondolom, hogy hol nem veszélyes rá, és akkor meg ki más lenne, szóval...
Nagyon jó, meg nagyon jó, szóval...
Utálisan jó. Tényleg, én még azt is gondolom, hogy Dan Burn visszatérésével nem biztos, hogy ő tényleg vissza is fog térni.
Én konkrétan nem értem, hogy igazolhatta le ilyen könnyen a Newcastle.
Igen, szóval a Manchester United elgondolkozhat.
Igen, igen, óriási sérülésből jött vissza, szóval ott voltak a kérdőjelek. De tét nélkül egy ilyen tehetséges játékost hozni effektíve a padra, és látszik, hogy eljött a padra szívesen.
Igen.
Úgyhogy tényleg, igen, szakásos Manchester United szegmense a podcastnak. Dalot, Wan-Bissaka, show hiányában nem létező bal hátvédek, és ott van egy Livramento, aki mind a két oldalon nagyon tud jó játszani, brutálisan fiatal, volt már egy nagyon jó szezonja a Premier League-ben.
És úgy tűnik, hogy azért ez a sérülés nem vetette vissza így a képességeit, mert ugye ezt szoktuk látni, hogyha valaki ilyen nagyon nagy sérülés után visszatér, akkor mondjuk a gyorsaságát elveszti, vagy tényleg olyan szkíjeit, ami után már egy teljesen másik játékos lesz. Itt nála egyelőre ilyesmit nem lehet felfedezni, ez egyszerűen baromi jól néz ki tényleg.
Úgyhogy persze nehéz ezeknél a fiatal játékosoknál, nem azt mondom, mert sok kockázattal jár, de Livramento abból a szempontból más, mint Lamptey, hogy neki egy óriási sérülése
igen,
volt.
Igen, ez igaz.
És Lamptey-nél pedig az látszik, hogy nem tud húzamosabb ideig, hetekig nem tud egészséges lenni, megmaradni. Livramentónál ez picit más volt ebből a szempontból. Szóval nem azt mondom, hogy ez egy ennyire egyértelmű, nagyon könnyű húzás volt, de így kellem a Newcastle-re rendesen, mert nagyon-nagyon jó játékosról beszélünk.
Igen. Na és akkor arról beszélj nekem, ha már itt elállultad, hogy mit cseréltél, hogy akkor, hát gondolom Luka Dean nem fogod játszatni a Manchester City ellen, szóval akkor én azt látom itt magam előtt, hogy Charlie Taylor lesz a kezdőd a Wolverhampton ellen.
Valószínűleg, és ezzel így picit be is húztam magam a csőbe, mert nem gondolom, hogy a Burnley megúszná kapott gól nélkül, ergo van ott egy nagyon gyenge pontja a csapatomnak, viszont abból a pozícióból szerintem hónapok óta nem hoztam pontokat, szóval az, hogy most megint jön egy pont, az
Brentford-en nem gondolkozol? Értem, hogy Newcastle ellen játszik, de otthon.
Hát otthon játszik. Egyébként
nem? Hát ez egy jobb csapat az Everton, főleg védekezés szempontjából.
Igen, és hogyha elmegy, és esetleg Gordon miatt elmegy el a klincst, akkor meg még örülni is
na,
tudok.
Ez az. Igen.
Nehéz. Egyébként
ugye?
Borzasztóan nehéz, de az egyik rosszabb, mint a másik jelen esetben. És akkor már lehet, hogy érdemes ezt megpróbálni, hogy nem rakok be ezt a középhátvédet, aki egy szembe fog játszani konkrétan a középpályásommal.
Ja, hogy maximalizálod, igen. Értem. De igen, ez nehéz, ez nehéz szituáció. És akkor még nem beszéltünk Tsimikasról, meg Gabrielről, akik lehet, hogy
megpihennek ebben a fordulóban. Igen, valószínűleg úgyis jönni fog Brentwaite, szóval. Gabrielben most bízunk, szerintem most miatt sokan fogunk izgulni, és
szerintem is, nem kell izgulni. Szerintem is ott lesz. Mondjuk Kiviort látom magam előtt, ahogy magas termetével ott megjelenik, de ha majd kiderült. Ez rövid időn belül kiderül, mondhatom azt is. Hát én már itt rebesgettem itt a Solanke cserét, szerintem ez meg fog történni. Egyébként van egy vad gondolatom, ami így hirtelen most itt délután, miközben pihengettem, így elkapott. Az pedig, hogy lényegében ugye már nem nagyon van a Brightonnak sem ilyen épkézláb emberei, és bár João Pedro nem kezdett kb. 10 hónapja, de ettől függetlenül én látom benne a vibe-ot, és elgondolkoztam, hogy visszahozom a csapatomba, amit gyorsan elhesegettem magamtól, de úgy érzem, hogy most az ő ideje jön.
Nehéz. Én erre az időszakra biztosan nem hoznék Brighton játékost.
Ha meg egyszerűen nem is, igen, ez is baj velük. Ezt megadom.
Túl rizikósnak érzem, és kicsit azt is érzem, hogy a te csapatodra most egy kis stabilitás.
Igen, ezért is a Solanke szerintem az egy ilyen álomigazolás, szóval nem is nagyon kell ezt túl gondolni. Tényleg egy olyan arc, aki nem kell bújnom a kezdő 11-et, hogy most akkor kezd vagy nem kezd, mert ez már mindig rossz, hogyha ha ez a kérdés. Igen. Tehát, hogy amikor ez fölteszik ezeket a kérdéseket, hogy tudod, amikor így, hogy most akkor Cimikászt kezd el, meg hogy Darwin Núñezt kezd el, azok már mind rossz kérdések, érted? Ezt a Solankinél egyszer nem teszed föl, hogyha egy héten 4 meccset játszik a Bournemouth, akkor sem. tehát akkor igen. Szerintem mindenkinek a kérdésében benne van a válasz is, hogy hát igen, ezt azért nehéz mondani. Na, de akkor kapitány jelölt. Már most megbeszéltük, hogy Salah, és én valószínűleg én is Salah-t fogom megrakni, de nekem azért a Son tetszik a West Ham-en.
Nekem Salah sokkal jobban tetszik. Értem ezt a West Ham-et, de Son nekem nem ennyire stabil, hogy levegyem itt akár Salah-ról, akár Haaland-ról a kapitányi karszalagot.
Nem játszott mindig a City-vel, ezt én megértem.
És eddig idén még egyszer se jött be a Son kapitány. Tudom, hogy nem így kéne működjünk, mert a következő meccs fog számítani, és nem azok, amiket már lejátszottak, viszont akkor is bennem van, hogy már nagyon sok jó alkalom volt rá, nagyon sokszor próbálkozott vele, nagyon sok menedzser, és idén egyszer se jött össze.
Nem, mind megégtek, igen. Tehát én is ezt látom magam előtt, de basszus, hát szerintem sokan fognak rámenni. Bár nem, szerintem amúgy mindenki Salah kapitánnyal tolja, akinek van Salahja. Tehát egész egyszerűen ez a Sheffield idegenben, ez nem lehet. Most idegenbeli meccs, de ez nem a Luton. Tehát ez tényleg a messze a legrosszabb csapat a ligában. És lőhet nekem itt Chris Wilder, vagy bárki, ebből nagyon nehéz bármit is kifőzni.
Egyetértek, szerintem is. Haaland az Aston Villával fog játszani, azt már beszéltük, hogy nem a legjobb City kezdő fog felelni. Szerintem ettől függetlenül be fogják húzni ezt a meccset.
Igen, és akkor meg Haaland lő pár gólt. Igen.
De a párat azt annyira nem érzem most benne, és a legutóbbi pár alkalomban is itt a 5-6-7 pont környéken hozott. Régen volt utoljára, amikor úgy igazán berobbant. Amúgy most robbantott volna az előző körben. Itt
meg volt az esélye.
Egyébként a Chelsea ellen brutális volt, nem tudom, miket beszélek, de igen, akár ez a Spurs elleni 7 pont is lehetett volna sokkal-sokkal több.
Sokkal több. Meg a pool elleni 7 pont is lehetett volna sokkal-sokkal több. Tehát ezt Hollandnál el lehet mondani mostanában, hogy igen, azért ez a City rendben van még most is, itt az védekezéssel vannak most igazán nagy problémák, de ezt tudjuk, hogy kb. Egy gondolat és rendbe teszik a Guardiola, szóval nem vagyok olyan pozitív, de nyilván örülök, hogy a City pontot vesztett. Úgyhogy legyen ez így most a hétközben is, jövünk még a héten, talán, és hajrá, srácok. Sziasztok!
Sziasztok!
Na pontosan ilyen szenvedéllyel készítjük termékeinket. További részletekért csekkold a footballcrease.store webáruházat. Footballcrease. Fanatikusoktól fanatikusoknak.